Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, magasztaljuk az Urat a 165. számú dicséretünk első verse éneklésével, fennálló énekként. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Helyünket elfoglalva, hallgassuk meg Isten írott igéjét, melyet Józsué könyvéből olvasok, az első részből, az első verstől kezdődően. Isten írott igéje most így szólít meg mindannyiunkat személyesen. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahova léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé, a nagy tengerig a ti területetek lesz a hettiták egész országa. Senki nem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz útadon, és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened az Úr. Mindenütt, amerre csak jársz. Legyen Isten áldása az ige hallgatásán és annak szívünk befogadásán. Imádságban boruljunk le ő előtte most, könyörögjünk. Dicsőítünk és magasztalunk, mennyei édesatyánk, téged, hogy a mi magyar népünknek is adtál földet, ahol élhetünk, és hogyha annyi zivataros idő után, sokféle szenvedés, testi-lelki nyomorúságok után is lehetünk, mégis egy nemzetként élhetünk itt határól, innen és túl. Magasztalunk, Urunk, hogy a Te ószövetségi népednek is az ígéret földjét adtad, és Te szabtad meg az ő határukat, ahogy a mi népünkét is. És áldunk Téged, hogy Te bátorítod is tiédet a nagy feladat elvégzésére, néped érdekében. Szeretnénk, Urunk, magunkra venni azt a bátorítást, amelyet Józsuénak adtál akkor és ott, és arra kérünk, hadd tudjunk mi is bátran és erővel megállni azon az életúton, amelyet veled járunk. Bocsáss meg, kérünk, amikor nem olvastuk, nem tanulmányoztuk szabad, és ezért lehetett bátortalan a lelkünk, ezért nem mertük felvállalni nehéz körülmények között a melletted való döntést, képviselni azt az értéket, amelyet adtál nekünk. És könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy hadd tudjunk helyreállni. Arra kérünk, hogy a közöttünk levő bátortalanokat most is erősítsd. És kérünk, hadd tudjunk előtted azzal a hittel állni, hogy a mi hitünkben ott van a reménység is. A jövőre nézve annyi minden miatt aggodalmaskodhatnánk, népünk sorsa is annyi bizonytalanságot hordoz, annyi a bűn népünk életében, vezetőink életében is most is. Bocsáss meg ezt nekünk! Kérünk, Urunk, hogy most a hirdetett ige üzenetében hadd tudjunk mi helyesen látni, hadd lássunk meg téged, hadd lássuk meg magunkat, és hogy lehetünk így áldássá másoknak. Erősíts bennünket, Urunk, a mi erőtlenségünkben. Az Úr Jézus érdeméért hallgass meg könyörgésünket. Légy jelen közöttünk a Szent Lelked által. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Én megerősítelek, megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak téged. Amen. Fohászkodjunk, testvérem. Istenünk, mennyei édesatyánk, te vagy az, aki bennünket sas szárnyakon szárnyaltatsz a hitre nézve. Ezért kérjük, hogy most is a közöttünk levő erőteleneket, betegeket, megfáradtakat emel sas szárnyaidra. Kérünk, hogy akik pedig erősek lehetünk a hitben, szolgálhatunk neked kitartóan, bátran, a te szavad tovább erősíthessen, hiszen a te kegyelmed nélkül semmit sem tehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy te szólsz, szeretnénk szabadra figyelni alázatos szépel. Amen. Testvérek, Isten ígéje, amely alapján az ő üzenete a mai Isten tiszteleten szól hozzánk, a Krónikák első könyvében található a 28. rész 9. versétől kezdődően. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a felolvasást, majd az ige magyarázását. Krónikák első könyve 28. részének 9. versétől kezdődően így szól Isten írott igéje. Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod, de ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül, légy erős és készítsd el. Akkor átadta Dávid fiának, Salamonnak, a csarnoknak és épületeinek, a kincstárnak, a felső szobáknak és belső szobáknak és az engesztelés helyének a tervrajzát. Mindazért, amit a lélek adott neki, tehát az úrháza udvarainak és körös körül valamennyi kamrának, meg az Istenháza kincstárainak és a szent ajándékok kincstárainak a tervrajzát. Továbbá a papok és léviták beosztásának, az Úr házában végzendő istentisztelet minden teendőjének és az Úr házában szükséges összes istentiszteleti felszerelésnek a tervezetét. Minden egyes istentiszteleti aranyeszközt az arany súlymértéke szerint, minden egyes istentiszteleti ezüst eszközt annak súlymértéke szerint adott meg. Ugyanígy az arany lámpatartók és aranymécsesek súlyát minden egyes lámpatartónak és mécseseiknek a súlya szerint. Az ezüst lámpatartóknál is a lámpatartó és mécsesei súlya szerint, a különböző lámpatartók rendeltetése szerint. Megadta, hogy mennyi legyen az arany súlya a sorba rakott kenyerek asztalánál, asztalonként, és az ezüstét az ezüst asztaloknál. Továbbá a villághoz, hintőedényekhez és kancsókhoz való színaranynak, meg az aranykelyheknek a súlyát kelyhenként, meg az ezüst kelyheknek a súlyát kelyhenként. Az illat áldozati oltárhoz szükséges tiszta arany súlyát, az aranykérubok kocsijának a tervrajzát, akik kiterjesztett szárnyakkal befették az Úr szövetség ládáját. Mindenre a tervrajz minden munkájára az Úr kezéből származó írás oktatott ki engem. Ezek után Dávid azt mondta fiának, Salamonnak, légy erős, légy bátor, és cselekedj. Ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van. Nem hagy cserben, nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Nézd, itt vannak a papok és a léviták csapatai, az Isten háza minden szolgálatára. Veled vannak minden munkára készen, mindenféle szolgálathoz értve, és a vezetők, meg az egész nép mindenben rendelkezésedre áll. Amikor Biatorbágyon a belmisszió szolgálat konferencia telep központi épületét építették, akkor kőműves bátyámmal együtt én is többször voltam ott, segédmunkásaként másik bátyámmal. Ott tapasztaltam meg legelőször életemben, hogy nem is olyan egyszerű a házépítés, és annak egyik legegyszerűbb fázisa a keverőgépben malter vagy a beton keverése. Én dolgoztam ott legtöbbször, és mindig meg volt szabva, hogy mikor kellett keményebb, mikor kellett lágyabb anyagot bátyámnak adni. De kezdetben ez természetesen nem nagyon sikerült. Mondott ő kritikát is, de azért látta, hogy a kritikán túl fontos a bátorítás, és megtörtént, amikor még az állásról is lejött, hogy maga mutathassa meg, hogy mennyi lapáttal tegyek a sóderből, mézből a szükséges adagolás miatt. És közben bátorított, hogy menni fog ez, és tényleg ment. És egy idő után már nem kell sose lejönnie, elég volt, ha mondta, hogy most milyen anyag kell, és már is olyat kapott. És épült az a hajlék is. Ez az élményem jutott eszembe a mostani hallott igerész olvasása közben. Nagyon fontos az építkezés, de fontos az is, hogy az építkezést végzőt, ha kell, bátorítani is szükséges, hogy ne lanyhuljon meg, bátran kezdjen hozzá, és Istennek való dicsőséget szerezve tudja be is fejezni azt, amit el kell kezdenie. És erről olvashatunk itt a mostani ige szakaszunkban. Látni fogjuk, hogy a templom építésre hogyan bátorít Isten maga tulajdonképpen Dávid királyon keresztül. Miért volt szüksége még a nagy Salamonnak is arra, a királynak, a jövendő királynak, hogy bátorítást kapjon. Akik közöttünk úgy érzik, hogy a hit életútján bátran és nagy kitartással, odaszánással tudnak szolgálni, majd látjuk, mindig szükség van Isten szavának a megerősítésére, ha pedig bárki most fél akármi előtt álló feladattól, bátortalan a jövendő miatt, hadd lehessen számára is most így az ige hirdetés üzenete Istentől jövő bátorítássá. Nagyon fontos annak tudatosítása, hogy a Krónikák könyve az 5. században keletkezett. Így elmondható, hogy a babiloni fogságból hazatért zsidóság újjáépítő munkájában és az Istenihez hűséges, egységes nemzetté formálódásában volt döntő szerepe ennek a kijelentésnek. Az 5. században élőknek szól tehát az a szakasz is, amiről most hallunk, a templom építéssel kapcsolatos. Az Úr temploma, a jeruzsálemi templom volt mindig is az ő állandó jelenlétének a helye. És a hozzá hűséges nemzet állandóságát is ez az épület hirdette, jelezte. A fogságból hazatérve tehát nem volt mindegy, hogy áll-e majd az a templom, amelyről most a Szentíró nekik úgy beszél, mint az előttük levő történelmi módban látható példa, amelynek elkészítésében része volt Dávidnak is, meg Salamonnak. Konkrétan itt az építést előkészítő Dávid királynak, fiához az építést elkészítő Salamonnak intézett szavaival szól az építés fontosságáról, és bátorítja is őket erre. A történelmi példa arra utalt, hogy a nép és a nép vezetőjéhez szóló Dávid, aki a fiáról is beszélt a megelőző versek tanúsága szerint, hosszadalmasabban szól fiához. Királyi könyvéből tudjuk, hogy Dávid ekkor már nagyon beteg volt, idős, itt azonban feláll, ezzel is érzékeltetve kijelentése súlyát. Az is fontos, hogy a hatalmat, a királyi uralmat éppen most átadó idős király utolsó szavai voltak ezek, a hatalmon lételekor még. De egyáltalán majd, hogy nem a szószoros értelmében is utolsó szavai voltak az idős beteg Dávidnak. Mindezeken túl azonban még szavai súlyát az jelenti igazán, hogy mivel szentíróvá lett, kijelentéssé vált a szava, ezért Isten bátorítását, buzdítását közvetítette. Fiának is, a könyvön keresztül az 5. század zsidó népének az újjáépítés során, és nekünk is. Isteni kijelentés az, ami tehát itt a bátorítást kimondja. De bárki mondhatná, ismerve az egész történetet, hogy miért kellett ennyire a bátorítás éppen Salamonnak. Hiszen addigra már kész volt az épület tervrajza. Ott volt az építőanyag is, amit az idős király elkészített előre. Ott voltak a mesteremberek is rendelkezésére állva az új királynak. Neki szinte semmit se kellett csinálnia, csak az építkezést vezetnie. Csak hogy ez az épület nem akárkié volt, hanem az Úristené. És ezt az idős király hangsúlyozza is fiának. Nagyon nagy kiváltság az Úrnak építeni a templomot, és ezért is komoly felelősség. Az elkészítése is, előkészítése ugyanúgy. Én amikor otthon a szüleimmel, bátyáimmal takarítottam falusi templomunkat, meg a kertjét, akkor többször figyelmeztettek szüleink a precíz és szép munkára, hiszen nem mindegy, hogy a falusiak a kertben milyen szépséget látnak, vagy ha vendégek jönnek a templomba a gyülekezeti tagokkal együtt, mit érezhetnek, látva a tisztaságot vagy a koszt, hogy szereti-e Isten népe ott tápjó szőlősen az Úr házát, gyülekezetünk templomát. Salamon idejében ez még komolyabban érintette a kérdést, hiszen az Ószövetségben az Úr a templomban lakott. Az volt jelenléte helye. Salamon másrésztről fiatal volt még, 20-as éveiben járhatott, és mindenképpen tapasztalatlan. Ekkor még nem kapta meg azt a bölcsességet, amelyet kérhetett nem sokára majd Gibeonban, és Isten meg is adta neki. Itt még nem volt az a bölcs király. És nem egyszerű kérdés esetleg magát alkalmatlannak érző fiatal királyként megtudnia, hogy ő neki kell elkészítenie az Úr templomát. Józsué korban biztos, hogy sokkal idősebb volt Salamonnál, de hallhattuk, amikor az volt a feladata, hogy Mózes után ő legyen Izrael vezetője, és vezesse be a népet az ígéret földjére, bizony ő is félt a feladattól. Megrendült. Nagyon nagy volt a kihívás. Őt az Úr maga bátorította. Salamont pedig szintén az Úr maga bátorította, csak hogy az apja szavain keresztül. És most térjünk a mi időnkre. Az új szövetség fényében a templom a hívő ember testét jelenti, ahol Isten lelke lakozik, a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, másrésztről pedig a hívők közösségét, a gyülekezetet, ahol jelen van az Úr. És nekünk is szól lelki módon az építés, építkezés felelőssége, mikor Péter azt írja első levelében, második rész, 5. versében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Tehát minden hívő embernek és a hívők közösségének egyaránt felelőssége az, hogy építi-e az Úr templomát, azaz az ő testében megmutatkozik-e az Úr jelenléte a szó leghétköznapibb értelmében is, illetve a gyülekezet közösségében látható-e, hogy közöttünk van az Úr. Gondoljunk most talán csupán a presbitereinkre. Nem sokára a presbiter választás is lesz, hallhattuk. A presbiterek szolgálata munkája általában kevésbé látható a gyülekezetben. Viszont testi jólétünk függ ezen, és a gyülekezet lelki növekedése, gyarapodása múlik. És nem mindegy, hogy egy presbiter életében, családi életében, gyülekezeti munkájában megvalósul-e az, hogy hozzá mer kezdeni a feladataihoz, végzi-e hűséggel. És nem mindegy, hogy tudunk-e majd ilyen presbitereket választani. Ugyanígy vonatkozhat ez országunk vezetőire gondolva, akár most a választásokra figyelve. Ott sem mindegy, hogy ki az, akinek a személye, gondolatai, döntései képviselik egy nép ügyét. Ha valaki hívő emberként lesz ország vezetője, akinek a keresztény szó nem csak egy szó, hanem látszik az életén az értékrendjeiben, akkor ő másképpen tud viselkedni, másképpen tud képviselni mindent, mint akire ez nem annyira jellemző talán. De mindenki a maga helyén, Isten népe tagjaként képviselheti az Úr ügyét. Ez azonban nem is olyan egyszerű. Isten jól látja ezt, ezért adja a bátorítást. Kétszeresen is hallhattuk itt a felolvasott szakaszban. Másodszorra már Isten azt is hozzáteszi a légy erős bátorításhoz, hogy legyél bátor. Mert néha van erő, de nincs bátorság. És ezért az Úr hangsúlyozza mindezt. Azt is elmondja, hogy milyen alapon kéri ő ezt és tanácsolja, illetve parancsolja. Erről lesz szó a második részben. De ha nem mondana semmi mást is Isten, csak ennyit, hogy Isten népe, legyél bátor, legyél erős, amikor hozzákezdesz valamihez az Úr embereként, legyen ez bármilyen egyszerű hétköznapi dolog is, legyél bátor, legyél erős, ez is elég lenne. Hiszen ha ő mond valamit, akkor az úgy lesz. Ha ő valamit parancsol, akkor segít annak végrehajtásában, mert ő az Úr. De azért, ha most megnézzük röviden, hogy mivel bátorítja Salamont, akkor látszik majd, hogy sok alapja van annak, amikor a bátortalan hívő király is megbátorodhat, a magát erőtelennek, alkalmatlannak érző uralkodó is alkalmassá, erőssé lesz. Hogyan bátorít tehát Isten? Beszédesít nagyon, hogy még mielőtt elmondta a bátorító szót, előtte azt tisztázta Salamon számára, hogy ki az ő ura. Elmondta Dávid király, fiának, ismerd meg a te atyád Istenét, szolgálj neki tökéletes szívvel, jó kedvel, olvashatjuk a Károli fordításban. Mert az Úr minden szívbe belát, és minden gondolatot jól ért, hogyha őt keresed, megtalálod, ha ellenben őt elhagyod, ő is elhagy téged örökre. Salamonnak a bátorítás úgy hangzott, nézd, Salamon, lásd meg, ki az Úr, és mire választott téged. Ne azt nézd, hogy te ki vagy ne azt nézd, hogy milyen kemény, felelősséges a feladatod, az, amit elterveztél, vagy amit én elterveztem, és neked kell végrehajtani Isten akarataként, hanem először azt lásd meg, ki a te urad. És ez az ismerni kifejezés nem elsősorban intellektuális ismeret, az is, hanem az a bizonyos szövetségi kapcsolat, amely az Ószövetségben is jellemezte az Istenben bízókat. Atyahát Istene kifejezés jelzi, hogy ez a szövetségi kapcsolat nem Salamonnal kezdődött, hanem Dávidnál is már csak folytatódott. Visszamegy egészen ennek a kifejezésnek a gondolata Isten népével kötött szövetségére. Az Úr a mi Istenünk. Ez az Úr minden szívbe belát. Nagyon jól tudja, hogy milyen vagy Salamon, ahogy jól ismeri Dávid életét is. És Salamon is tudhatta, hogy Dávid sem volt olyan király, aki megfelelt volna az uralkodásra. Ez a szövetségi kapcsolat, szeretett kapcsolat azt jelentette, hogy a szövetséges Isten kész volt még a bűnt is elfedezni. Nem hagyta el Dávidot sem. Itt azt hirdeti, ha te elhagyod, ő is elhagy téged. De ez a figyelmeztetés a bátorítás részeként hangzik, és azt hirdeti, csak ha végleg elhagyod az urat, ha nem lesz többi uraddá, akkor bizonyul az életed olyannak, hogy végleg elhagy az Úr. De ennek nem kell bekövetkeznie, Salamon. És itt hangzik inkább a bátorítás, hanem legyél olyan kapcsolatban Isteneddel, mint az atya gyermekével, mint a hűséges szolga az ura iránt. Salamon uralkodik, de neki is szolgálnia kell. Ó testvérek, ez minden vezetőnek, nem csak politikai vezetőnek, minden magas beosztásban levőnek, akinek vannak beosztottjai, nagy bátorítás lehet. Úgy uralkodni, úgy hatalmon lenni, hogy közben szolgálok. Salamon király idejében nagyon sok uralkodó Istennek tartotta magát. Salamonnak azt kell tudni, hogy az ő Istene az Úr. És mégis azt mondja itt, hogy ezzel az Úrral való kapcsolata nem kényszerűségen alapul, hanem gyermeki bizalmon és szereteten. Jó kedvel készséggel, örömmel, gyönyörűséggel szolgálj neki, tökéletes szívvel, azaz nem kétszívűen, hanem úgy, mint akinek valóban ura az Úr. Salamon csak így ismerheti meg az Urat, hogyha, ahogy eddig is, ezután is hűséges szolgája lesz neki. És Dávid, amikor elmondja a kijelentés Istentől vezetve, úgy bátorít tehát, hogy azt lásd meg, Salamon, először, ki a te urad. Mert miután ezt látod, akkor lesz világos, hogy még ha magadra néznél is, és látod alkalmatlanságodat, érzed, hogy nincs elég bölcsességed, nincs tapasztalatod a királysághoz, az uralkodáshoz, a templomépítéshez, de láthatod, hogy az Úr mégis alkalmasnak tart téged, sőt, azzá is formál majd, ha kell. Az Úr minden szívbe belát, minden gondolatot jól ismer. Ez felelősség akkor, amikor engedelmeskedünk neki, hogy ne vegyük félváról az Úrral való szeretett kapcsolatot, de bátorít akkor, amikor tudatosodik bennünk, hogy nagyon nagy a feladat, tartunk a folytatástól, hogyan lesz elkészítve az az épület, Salamon is gondolhatott erre, de az Úr azt mondta, nézd rám, bízz bennem, az Úrnak van hatalma azzá formálni, amivé szeretné az ő fiát, az ő követőjét, és ő képes erőt adni, bátorságot akkor, ha nem lenne. Salamon azt is láthatta, hogy az Úr még Dávidot, az apját is alkalmassá tette, pedig apjának nagyon súlyos mulasztásai voltak, és kifejezetten durva bűnei. Gondoljunk arra, hogy Betsabéval vétkezett. Ez az egyik legsúlyosabb vétke a királynak. De az Úr kegyelme, szeretete, hogy ő a választottját azzá formálja még vétkezése után is, akivé szeretné, abban látszott, hogy éppen ettől az asszonytól született meg Salamon. Az a király, aki az Úr választottja volt, Dávid sok fia közül. Saul is üldözte az egyházat, és mégis ő lett az egyház misszionáriusa. Mert akit az Úr kiválaszt, kegyelmesen, szeretettel, azt ő jól ismeri. És talán testvérek, mi is éreztünk már kudarcot, mulasztást, valami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, és újabb feladatot kaptunk, nem bírom elvégezni, hát az előző sem ment. És Isten azt hirdeti, légy bátor és erős, csak nézd rám. Mert aki az Úrra néz, annak a számára mindig ő lesz az első. Annak a számára még a munka, a szolgált végzése sem lehet elsővé. Ez nagyon fontos alapelv Isten népe között. Talán nem azért kell most bátorítani némelyikünket az Úrnak, mert ezt felejtettük el. Másodszor, ez is nagyon fontos, és talán furcsa is egy picit, hogy sokkal bővebben olvastunk arról a bizonyos leírásról, amely a templom építés mozzanatait jelenítette meg, mint magáról a bátorítás tartalmáról. Apró részletességgel átadta Dávid, apró részletességgel leírva adta Dávid Salamonnak azt a tervrajzot, amit elkészített. Ráadásul itt egyes szám első személyében az idős király elmondja, hogy ő ezt személyesen kapta az Úrtól kijelentés formájában. Ő nem csak úgy magától kitalálta a dolgokat, az építés mozzanatait, az épület tervrajzát, hanem ezt kifejezetten Istentől kapta. Az Úrtól kapott írás oktatott engem. Talán olvasta is Mózes könyvében a Szent Sátor aprólékos leírásának részleteit. Mindenképpen az történt, amennyiben olvasta is esetleg, hogy közben Isten lelke elkezdte használni az ő gondolatait, érzéseit, bölcsességét, és elkészítette a tervrajzot. Salamon, ez a lényeg most már, azt tudhatta, hogy amit neki építeni kell, amire bátorítja az Úr, az ott van előtte, világosan leírva, ott a tervrajz. Számunkra, újszövetségi hívő emberekként, mi ez a bizonyos tervrajz, ami megmutatja apró részletességgel is, ha kell, hogy hogyan épüljön a testünk Isten templomaként, és hogyan lehessen a gyülekezeti életünk az Úr temploma, a szó szoros értelmében is. ami megmutatkozik a fizikai dolgok tekintetében is. Ez a tervre az a Szentírás. Más az, amikor bátorítani kell Istennek az ő követőit arra nézve, hogy merjék elhinni, hogy az az Úr akarata, ami az írásban. Mert amikor bizonytalan számunkra, hogy most mit is akar az Úr, mit is tegyek, hogyan gondolkodjam, akkor először tisztázni kell, hogy mi Isten akarata valóban. Életünk különböző helyzeteiben, részleteiben. De ha már tudott, akkor még mindig szükség lehet bátorításra. És azt mondja ez a gondolat itt, hogy a bátorítást azt jelenti, hogy nem emberi tekintély van mögötte, hanem az Úr szavának a tekintélye ereje. Hadd mondjak egy egyszerű példát saját életemből. Én megtanultam szüleimtől, hogy az idősebb embernek adjam át a helyet buszon is. Tiszteljem az időseket. Ez ment is, csak azért ciki volt néha azt érezni gimnazistaként, hogy a társaim úgy mosolyognak magukba, hogy a Tibor mindig átadja. Bezzeg ők nem. Engem nagyon megerősített, amikor a példabeszédek könyvében úgy egyszer világossá vált, hogy az is le van írva, az idős ember előtt állj fel. Onnantól fogva már az isteni tekintés ott volt az én addigi gyakorlatom mögött is. Felálltam, mert az Úr maga mondja, fehéren, feketén, tedd ezt, ha Isten gyermeke vagy. Lelki értelemben itt egy újabb kő helyeztetett oda életem templománál. Mennyivel másabb lehet így a házasságban élni, a gyermekeket nevelni, hogy nem csak a társam, a szülői tekintély van mögötte, hanem ott van az Úr igének ereje, tekintélye. Manapság nem nagyon szeretik, hogyha azt hirdetjük, vannak azért abszolút tekintéllyel bíró dolgok, kérdések, erkölcsiek vagy lelkiek. De Isten népe, az Úr szava, mint tervrajz erejével teheti mindezt. Ez az aprólékos leírás azt is érzékelteti, hogy életünk legapróbb részleteinél igaz ez. Mivel itt tervrajzról van szó, hagyj említsem meg, közöttünk tudom, vannak többen építészmérnökök, vagy vannak, akik ilyen egyetemre járnak, vagy jelentkeztek, hogy egy építészmérnök, ha ott a tervrajz, akkor el tudja készíteni. És még egy ilyen egyszerű fizikai munkavégzés, hivatásban elvégzett munka is az újszövetségi nép számára a templomépítés része. Mindent, amit tesztek szóval vagy tettel, mindent az Isten dicsőségére. Mert a tanulmányaimból fakadó bölcsességem kigondolja, az ujjaimmal leírom, vagy talán ma már számítógépen végzik ezt, és ami elkészül, az az Isten gyermeke munkája, Isten dicsőíti. Ahol pedig az Isten dicsőítés zajlik, az a templom. Ez az új szövetség értelemben vett kifejezés. Ilyen aprólékosan igaz a Szentírás minden szava. A kérdés az, ismerjük-e? Ismerd meg Atyád Istenét, arra utal, ismerd meg őt magát. A mostani gondolat pedig arra utal, tudod-e, hogy mit, hogyan kell építened? Az Úr bátorít erre is. A harmadik gondolatban, és talán ez áll legközelebb hozzánk, az úgy hangzik, amikor Dávid azt mondja Salamonnak, az Úr pedig veled lesz mindvégig. Nem fog elhagyni téged. Biztosítja az Úr jelenlétéről. Amikor az Úrnak engedelmeskedve végezzük a feladatunkat, bárhol is vagyunk, élünk az Úr dicsőségére, akkor a bátorítást azt jelenti leginkább, hogy azt nem egyedül tesszük, hanem ott van Isten maga, az ő lelke által. Ott vannak a lelki testvérek, a barátok is. Az utolsó versben, felolvasott versben erről is szól Dávid. De néha a barátok elmaradnak. Pál például a római bírósági védekezésekor teljesen egyedül maradt. És ezt leírt a Timóteusnak, hogy mindenki elhagyott, de az Úr mellettem állott akkor is. A barátok, amikor ott vannak, maguk is bátoríthatnak, erősíthetnek, együtt végezzük a munkát. De nem mindig van ez így. Azt mondja az ige, az Úr akkor sem hagyja el a benne bízót. Ő ott van, és lehet sikertelenség, kudarc, lehetnek nagyon nehéz akadályok, de az Úr akkor is ott van övéivel, és segít, míg az esetleges, időleges sikertelenséget is túlélni, túllépni rajta, és ha kell, újra kezdeni mindent. Az Úr jelenlétének a bizonyosságát Jézus maga is átélte. Sokféle formában tapasztalta az Úr Jézus, hogy vele volt az Atya. Egyszer történt az, amikor ezt nem élhette át. Ez volt a váltságunk ára. Az evangéliumban, János evangéliumában is olvassuk azt, hogy mielőtt az elvégeztetett szót kimondta, és meghalt volna, derül ki a másik evangélistánál, Máténál, elhagyta őt az Isten. Salamonnak azt mondja Dávid, nem fog elhagyni az Úr téged. Az Úr Jézus meg elhagyta. De ezt azért tette, hogy akkor se legyünk bátortalanok, erőtelenek, ha esetleg úgy érezzük, hogy méltók lennénk, hogy elhagyjon az Úr. Csalódhatott bennünk. Vétkesek voltunk, és nem azt tettük, amit kellett volna. Akkor ott van az Úr szabadítása, bocsánata. És még egy gondolatot, ami mindenképp kell a befejezésnél. Ennek az igei üzenetnek a fényében elmondható, hogy a hívő ember, Isten népe, tagjai még akkor is épülnek, felépülnek, amikor talán testileg leépülnek. Aki az Úr gyermeke, annak még a meghalása is Isten dicsőítés lesz. Pál apostol a korintusi levélben pontosan ezért mondta, hogy nem csüggedünk testvéreim, mert ha mi a testünk napról napra romlik is, a lelkünk napról napra megújul. És az apostol ezt átélte maga is. Még a halál sem akadályozhatja azt, hogy valaki hittel, bátran, teljes bizonyossággal tudhassa, épül a templom. A halálunkat követő pillanatban már odaállt az Úrral, addig pedig az Úrral ide állt, itt. És még a hívő ember halála is az őt ismerők számára a hitre követésre méltó példa lesz. Olvassuk a Zsidókhoz írt levél 13. részében. Testvérek, Jézusnál a halálakor elhagyta őt az Isten. De ezt azért is tette, hogy nekünk még a biológiai halálunk pillanatában is ott lehessen ez a drága bizonyosság. Még akkor is épül a templom. A hívő ember soha nem épül le. Ezért mondja Pál a római levélben, közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, azért akár éljünk, akár halljunk, az Úré vagyunk. Itt is, és odaát is. Odaát pedig már azért nem lesz majd templom, Jelenések könyve 21. részében olvassuk ezt, mert Isten maga lesz a templom és a bárány. Azaz, odaát már tökéletes közösségben lehet minden hívő ember az Úrral. Itt pedig, ha kell, bátorít bennünket, munkavégzés során, terveink során, azok végrehajtása során, nagy dolgokban és apróbb élethelyzetekben is, légy erős, légy bátor, kezdj hozzá. Most ez az ige hirdetési üzenet neked is szólt. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, alázatosan, gyermeki bizalommal szeretnénk magunkra venni azt az üzenetet, amelyet nekünk is mondtál most. Áldunk téged, hogy ezért lehetünk bátrak és erősek, akkor is, ha most erőtelennek érezzük magunkat. Szeretnénk, Urunk, rád nézni ezzel a hittel, és szeretnénk, Urunk, így magunkra tekinteni, feladatainkra, amelyek előttünk állnak, vagy amelyek végzése közben vagyunk. Arra kérünk téged, hogy akik különösen nehéz munkát végeznek a te ügyedben, a maguk helyén, erősítsd őket. Akik elfáradtak, bátorítsd őket a te erődre. Szeretnénk, Urunk, elébet hozni a házasságokat, a családokat, népünket. Kérünk arra, hogy a tiéd mindhárom helyen képviseljék a te ügyedet, a te akaratodat, azokat az értékeket, amelyeket megismerhetünk az írásból. Szeretnénk, Urunk, hálát adni mindazért, amelyet mi gyülekezetnek adtál nekünk. Arra kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd lehessünk, mint közösség is áldássá sokaknak. Köszönjük neked, gyülekezetünk presbitereit, lelki vezetőit, szolgálóit, és köszönjük, hogy mi is a magunk helyén végezhetünk szolgálatot. Kérünk, adj ehhez erőt. És szeretnénk, Urunk, könyörögni mindazokért, akik megfáradtak, betegek, műtét előtt állnak, segíts meg őket is. A te erőd legyen velük. És kérünk azokért, akik úgy érzik, hogy leépülnek, akiknek nehéz az időskor terhe, építsd fel őket a hitre. És kérünk, Urunk, azért, hogy most is könyörülj meg népünkön, népünk vezetőin. Köszönjük neked mindazt, ami helyes volt és jó döntés az életükben. Köszönjük, Urunk, neked a tegnapi nap ünnepét, és arra kérünk, hogy a hétköznapok során is hadd lehessen népünk számára áldássá minden vezetőnk élete. Kérünk téged arra, könyörülj meg rajtunk. Hallgass meg a mi csendben elmondott könyörgésünket is most, Urunk, kegyelmedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az áldás kérése előtt pedig befejezésül a 275. számú dicséretünket keressük és énekeljük. A 275. számú dicséretünket az Úristen az én reménységem. kérjük az Úr áldását. Várjad az Urat, légy bátor, erős szívű, várjad az Urat. Amen.